Sziasztok, ez itt a Megmondtuk előre, Hevér Gáborral.
És Kapitány Ivánnal, ez pedig a Rádió Café 98.0. És vendégünk még mindig Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, kiadó, kreatív igazgató és kommunikációs szakember. Igen, kommunikációs szakember. Ott hagytuk el, hogy...
Te most kommunikált szakembert mondtál egyébként, tényleg? Kommunikációs helyet, de az is jó.
Egyébként persze. Ott hagytuk el, hogy ugye Szabó Lőrincről meséltél egy-két érdekesebb helyzetet, meg azt, hogy kiderültek olyan dolgok az irodalom történetben, amik a magánéletre is kihatással voltak, és mondtad, hogy ezt kicsit nehezen fogadta a család. És
ugye, az ő családja.
Hát az ő családja, igen, nyilvánvaló.
Egyébként az a ő családja, az ma már csak leszármazottak, és ők ezt pontosan tudják, és mindenben nagyon segítőkészek, tehát ők, ahogy mondjam, a lehető legjobb fej örökösök közé tartoznak, tehát ők tudják, hogy az nagyon fontos, hogy megismerjük ezeket a történeteket, mert önben tök más, hogy olvasnánk azokat a szövegeket is.
Ezt szokottam kérdezni, tök másként olvasni? Tehát engem, aki nem vagyok ennyire benne, most előveszek egy Szabó Lőrinc kötetet, akkor másképp fogok arra a szerelmes versre gondolni, csak azért, mert, illetve nyilván, hogyha tudom, picit másképp gondolok, de tökéletesen mást élményt fog adni nekem?
Hát azt mondanám, hogyha mondjuk vegyünk egy ilyen laboratóriumi helyzetet, hogy mondjuk egy magyar kultúráról, magyar költészetről semmit nem tudó norvég embernek egy tökéletes norvég műfordításban a kezébe adnak mondjuk ebből a 26. évből egy verset, ami arról szól, hogy néz azzal szembe, hogy öngyilkos lett a szerelme. Körülolvas egy szép szerelmes verset, nem nagyon tudja, hogy mi van a háttérben, de valahogy érzékeli, hogy egy tragédia, meg a szerelem, tud vele mit kezdeni. Na de azért teljesen másfajta értelmezésnek nyílnak ki a lehetőségei, hogyha ismeri ezt a háttértörténetet. Szóval másként olvasunk, igen. Meg van még egy dolog, hogy egy versnek, ahol elméletileg semmit nem kell tudnunk a szerzőről, akkor is működik. De azért sokféle tulajdonsága van. Van egy nyelv, amin született, van esetleg egy ritmus, egy forma, vannak benne olyan kulturális utalások, referenciák, aminélkül nem értenénk, hogy az a hasonlat, miért hasonlat. És végül van egy név, ami oda van írva. Ez ugyanolyan tulajdonsága. Például szoktam játszani ilyen rendhagyó irodalomórákon diákokkal, hogy levágjuk a neveket a versekről, és akkor az a feladat, hogy mint a Tinderen húzza jobbra, hogyha jó vers, balra, hogyha rossz vers. És elég jó ízléssel el tudja dönteni. És a rossz Adi verseket a rosszba húzza. Amíg nincs odaírva, hogy Adi Endre, mert akkor már nem meri. És akkor elgondolkodik, hogy lehet, hogy ez mégiscsak jó. Tehát, hogy a névnek van egy ilyen funkciója.
Viszi a brand a verset, igen.
Igen, és fordítva is, tehát, hogyha valaki rossz költőnek tartanak, akkor automatikusan a jó verse is a rossz kupacba kerül. Tehát ez azt mutatja, hogy egy értelmező szerepe is van, meg ugyanannak a költőnek a versei egymással is valami kölcsönhatásban vannak, és már csak így is gondolunk rájuk. Vagy ha tudjuk, hogy ugyanaz a vers, de másként olvassuk, ha azt mondjuk, hogy ez egy kortárs költő verse, és tegnap előtt írta, vagy azt mondjuk, hogy ezt egy ógörög költő írta 3000 évvel ezelőtt.
De akkor mondjuk az irodalomtörténetnek ezek a szegmensei, ezek akkor ilyen extrák, nem? Tehát, hogy aki ezzel rendelkezik ezzel a tudással, hogy tud a költőről, tudja azt, hogy ez a vers milyen kontextusban született, akkor ő neki mondjuk az olvasási elvárásai, azok egy kicsit magasabb szintről indulnak.
Hát minden ismeret extra ehhez képest, tehát, hogy olvasol egy nyelvi kifejezést, egy hasonlatot, amit csak akkor, csak ott értenek, akkor neked is extra.
Igen, csak azt mondom, hogy amit te is mondtál, hogyha le vannak takarva a nevek, és a diákok csak a verset olvassák, és nem tudnak hozzá semmi mást, akkor azt mondják, hogy szimplán szimplán az ízlésük, vagy a stílus, vagy valami alapján döntenek.
Persze, én ezért szoktam arra buzdítani mindig, főleg a diákokat, hogy általában az olvasókat, hogy kíséreljenek meg úgy olvasni, mintha ezek az információk nem lennének, és aztán meg úgy, hogy ennek tudatában. Tehát egyszerűen másként nyúlsz egy József Attila vershez is. Ugye, és ez elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy mi végre is van a költészet meg az irodalom. Okay. És persze sok célja van, hogy van egy közös kulturális minimum, amit tudunk, meg minden hasonló, de azért mégiscsak azért találták föl, és ezért van költészet meg irodalom mindenütt. Tehát nincs olyan civilizáció, a legeldugottabb dzsungelben felfedezett törzsnek is van irodalma, mert arra találta föl az emberiség, hogy mások érzelmi emlékeivel találkozhassunk, és ezért a saját érzelmi krízis helyzeteink ezeket jobban tudjuk kezelni. Tehát tulajdonképpen vakcina. Azért van, hogy legyengített formában megismerkedjünk olyan érzelmi sok helyzetekkel, amit különben nem tudnánk kezelni. És ez az oka annak, hogy a költészet 80%-a az elmúlt 5000 évben, az két tárgyról szól, a szerelemről meg a halálról, mert hát ez az a kettő, amivel még ma se tudunk igazán mit kezdeni. De hogyha sokat hallunk ilyen verseket, meséket, vagy sokat olvasunk ilyet, akkor az felkészít. És az az érdekes, hogy ezt már persze mindenféle bölcsészek mondják pár száz éve, de az elmúlt 5-10 évben nagyon sok természettudományos kísérlet volt, ami ezt igazolta. Tehát, hogy mondjuk így pásztázzák azoknak a fejét, akik olvasnak mindenféle ilyen képalkotó diagnosztikai eszközökkel, mint az MRI, meg ilyesmi. És azt látják, hogy amikor valaki mondjuk menekülésről olvas, akkor ugyanaz történik a fejében, csak legyengített formában, tehát ugyanazok az agyi kapcsolatok, mint ha tényleg menekülne.
Ez komoly.
Tehát ezeket ezen keresztül olcsóbban tanuljuk meg, mint egy kockázatos menekülés esetében ténylegesen, és felkészülünk erre a lélektani helyzetre, vagy megismételjük, és akkor még jobban tudjuk, hogy mit kell ilyen helyzetben tenni. Ezért van az, hogy azért a civilizáció alapja, hogy történeteken keresztül mesélünk el tudást, plusz ilyen érzelmi kis adagokat szerzünk irodalomból, meg mesékből, és erre van ez kitalálva. És ezért baj az, hogyha ezt készen megkapjuk, és nem ingerel olvasásra. Tehát a film az csodálatos dolog, ugyanúgy működik, csak még gyengébben.
Mert nincs hozzá képzelő erőd, meg mindenfajta dolog.
Mert a vizualitás meg egy csomó minden ki van kapcsolva, de ettől még működik. De amikor már ez sincs, akkor a kultúra alapjai vesznek el. És például az egyik legnagyobb ilyen típusú veszély az az, hogyha elveszítjük ennek a mély olvasásnak a lehetőségét, vagy a tudását, magyarán az, hogy el tudjunk merülni egy történetben, vagy egy irodalmi műben, mert általában az történik, és ez pedig szintén az elmúlt 10 év hozadék, hogy annyit kell olvasnunk egyetlen nap alatt, hogy nincs időnk olvasni. Tehát, hogy zúdulnak ránk a képernyőkről innen-onnan a szövegek elképesztő mennyiségben. Azt mondják, hogy egy nyugati emberre annyi ilyen alapinformáció zúdul egyetlen nap alatt, mint egy Shakespeare korabeli emberre egész életében.
Ezt nem lehet
feldolgozni.
Igen.
Ezért úgy védekezünk, hogy kizárjuk ezeknek az információknak egy részét, próbálunk a vastagon szedett részből, meg a képaláírásból, meg a címekből valami levonni, és ez fontos tulajdonsága az embernek, tehát nem mondom, hogy erre nincs szükség, sőt, nagyon is van, hogy valahogy az információk erdejében mégiscsak el tudj boldogulni, de ha ennek az az ára, hogy elveszíted azt a képességet, hogy mélyen a szöveget megértve, végig gondolva, vagy akár csak az érzelmeidet szabadon engedve elmerülj egy szövegben, akkor annak olyan kárai lesznek, ami nem a műveltséggel meg ilyenekkel kapcsolatos, hanem például olyan tulajdonságok korcsosulnak el, mint a kreativitás. Nagyon szoros kapcsolat van a kreativitás meg a történetek olvasása között. Tehát ezt már szintén tudományos kísérletek igazolták, mert az végül is a kreativitás valami olyasmi, hogy tudok-e másként dönteni. Vannak-e új kérdések, és azokra új válaszok, és egyszerűen az irodalom ezt karban tartja. De van még egy ilyen készsége, az empátia. Mert hát végül is az irodalom az a más valaki bőrébe bújás képessége. Elképzelem, hogy a mesehősnek, a királyfinak, a királylánynak milyen lehet, vagy aki a versnek a beszélője, ő mit érez, és ennek alapján tanuljuk meg akkor is, hogyha kereskedők vagyunk, hogy ez a másik mit szeretne, és akkor csináljuk jól, ha ezt többé-kevésbé eltaláljuk. És a rossz hír az, hogy az internet galaxis az erre veszélyes, tehát hogyha nem tudunk ilyen mélyen elmerülni egy szövegben, akkor ezeket a képességeinket elveszítjük, sőt az intelligenciának se tesz különösen jó, tehát évről évre csökken a nyugati civilizációban picikét, de azért évről évre az intelligencia szint, de a jó hír pedig az, hogy napi 20 perc olvasással ez visszahozható, tehát tényleg olyan, mint az edzés.
Oké, és akkor merül fel a kérdés, olvasnak az emberek?
Olvasnak. Hogy mondjam, attól függ, hogy optimisten vagy pessimisten nézzük ezt
nézzük
a dolgot,
pessimisten.
Hogy félig tele van a pohár, vagy félig üres. Akkor azt mondom, hogy ha pessimisten, akkor félig üres. Most volt egy nagy olvasáskutatás 2020-ban Magyarországon, amit a Tárki végzett, ami azért jó, mert ők ezt már 30 éve csinálják, és ezért van egy idősor, tehát össze tudjuk hasonlítani. Ma már többen vannak azok, kicsivel, akik az előző évben semmilyen könyvet nem vettek a kezükbe, mint azok, akik igen. 53%-a a magyar felnőtteknek nem olvas, 47% pedig olvas. A nőknél egyébként még többségben vannak az olvasók. De ez nemzetközi összehasonlításban nem nagyon rossz. De nálunk is egy romló tendencia, és inkább azt látjuk, hogy aki nem olvas, az nagyon nem olvas, aki pedig olvas, az nagyon is olvas. Tehát ők viszont többet olvasnak, ez mondjuk a jó hír, mert tehát az egész világon a könyvpiac az folyamatosan növekszik, most már lassan 10 éve, a Covid egy kicsit visszavetette, de aztán sokkal nagyobb lendülettel indult el. A gazdasági válságok persze nem tesznek jót neki, úgyhogy majd meglátjuk a jövő évet, de egyelőre az a tapasztalat, hogy akik olvasnak, sokkal többet
és
olvasnak.
És azt lehet tudni, hogy mit olvasnak?
Hát nagyjából lehet tudni, alapvetően történeteket szeretnek olvasni.
Igen, arra lettem volna kíváncsi, bocs, hogy a szabad vágok, hogy verset, azt hogy olvas az ember?
Verset tulajdonképpen, vagy verses kötetet kevesen vásárolnak, de ez mindig is így volt.
Mert ez olyan furcsa, hogy leülök és elolvasom Adi összest, az olyan...
Az a legritkább, ha valaki úgy olvas. Én ezt egyébként szoktam ajánlani, mert ez is az edzés része.
De ugye, bocsáss meg, régenben még újságok voltak arra hivatottak, hogy megjelentettek verseket, és akkor egy újságban volt mondjuk 3 vagy 4 vers, amit egyébként elolvastak.
Sőt, egy átlagos magyar vidéki napilapban hétvégén volt vers.
Így van.
Ennek már vége, és nincsenek a televíziókban, rádiókban irodalommal kapcsolatos műsorok. Egy csomó minden nagyon gyorsan megszűnt, tehát a kulturális sajtó sokkal kevesebb embert ér el, és kevésbé acélosan működik. De helyette próbálunk mindenfélét kitalálni. Azért a közösségi médiában is vannak olyan helyek, ahol irodalommal lehet találkozni. Fölértékelődött újra a közvetlen találkozás a szerzők és a közönség között. Kicsit az történik, mint ami 15-20 éve a zeneiparban történt, amikor bedőlt a CD piac, és akkor újra fölé lett a klubkultúra, amit egyszer már eltemettek a 70-es években, mert egyszerűen fontos a szerzőnek, mint hogy a zenésznek is fontos, hogy legyen egy közvetlen kapcsolata a törzs közönségével, akik tűzön vizen át meg fogják venni a lemezét, vagy a könyvét, vagy...
Tehát akkor hogy olvas az ember verset? Én hogy jutok ma hozzá egy vershez?
Hát azért interneten is lehet sokat találni, vannak olyan...
Speciális oldalakon, ugye?
Igen, meg hát verses kötetekben azért egy félmozi egyára egy verses kötet. Azért érdemes mondjuk folyóiratokat kézbe venni egy kávéházban, vagy bárhol, mert akkor kiderül, hogy ki az a költő, mondjuk a kortársakra gondolunk, ami neked szól. És aztán pedig én azt szoktam mondani, hogy tedd le az éjjeli szekrényedre, és egy verset olvass el lefekvés előtt, nem kell többet, és azt nem kell kitalálni, hogy mire gondolt a költő, az a legnagyobb hülyeség. Hagyjad, hogy dolgozzon.
És az általános iskola óta már túl vagyunk, igen.
És akkor is működik, hogyha te rezonálsz rá, hogyha egyébként nem érted, nem kell azt érteni. Uh-huh. A versnek nem az a dolga, hogy megérts, hanem az alapvetően tényleg a mások érzelmi tapasztalatainak az átadása. És ugye ezt a legtömörebb formában tudja csinálni, tehát, hogy mondjam, nagyon olcsó dolog is, gazdaságilag is megéri verset olvasni.
Te hogy olvasol? Olvasol-e például e-könyvet? Mi a véleményed róla?
Nekem nincsen rossz véleményem az e-könyvről, mert nagyon hasznos tud lenni. Én nem nagyon olvasok, legfeljebb repülőn. Ugyanis az van az e-könyvvel, és ezt is igazolják már kutatások, hogy mivel kialakul bennünk egy ilyen olvasási stratégia a digitális betűvel kapcsolatban, ezt is hajlamosak vagyunk úgy olvasni. Tehát, hogy például volt egy kísérlet Amerikában, 10 egyetemistának papírból kellett ugyanazt a novellát elolvasni, 10-nek meg e-könyv olvasson, tehát a történet az ugyanaz volt, és utána megkérdezték, hogy mire emlékeznek. Akik e-könyvön olvasták, sokkal kevesebb dologra emlékeznek, mert felületesebben olvasnak.
De miért? Hát
mert erre tréningezzük magunkat, hogy a digitális betűt az gyorsan be kell falni.
Tényleg?
Ez az egyik oka. A másik meg a történetből is más dolgokra emlékeznek, arra meg az a magyarázat, nem tudom, így van-e, de jól hangzik, hogy amikor könyvben olvasunk, akkor látjuk a történet végét. Tehát egyszerűen azért, mert a könyv egy olyan tárgy, amit lehet lapozni, ezért lekerekítjük a történetet, amikor már közeledünk a végéhez, elvarjuk a szálakat magunkban, és hiába van az e-könyvolvasón 1%-jel, az nem működik úgy. Tehát, hogy más olvasási stratégiával olvasunk, ezzel együtt szerintem egy hasznos találmány, és aki szereti, az használja, de azért az derült ki, hogy ez nem pótolja a könyvet. Szóval, ha csak arra gondolunk, hogy mennyit változott a telefonunk a zsebünkben 20-10-5 év alatt, hát rá se lehetne ismerni. A zenelejátszó eszközünk, a filmnéző eszközök mennyit változtak. Ehhez képest a könyv az nagyjából ugyanolyan, mint 500 éve, amikor Gutenberg kitalálta, és nem sikerült az e-könyvnek megvernie. Amerikában, ahol elképzelhetetlen összegeket költött erre az Amazon, hogy Kindle-t vegyenek az emberek, ott fölment 10 évvel ezelőtt 20%-ra a teljes könyvforgalmon belül, és ott meg is torpant, és most már újra csökken. Európában ez mindig 10% körül volt, Magyarországon meg a Covid alatt fölment 1%-ról 2%-re.
Hát nyilván a rettenetes nagy előnye a kompaktsága, tehát az, hogy a zsebemben van 100 könyv.
De az közben szerintem, az közben el is távolít. Tehát, hogy a zsebemben van 100 könyv, az egy olyan furcsa helyzet. Én kipróbáltam, többször nekiveselkedtem annak, hogy utazáshoz elvigyem magammal, és majd azt fogom olvasni, és jó, hát én sajnos ebben konzervatív vagyok, tehát én könyvpárti vagyok, akármi történik. Próbáltam is, el is olvastam rajta dolgokat, de tényleg, amit mond a Krisztián, hogy egyszerűen a felülettől, attól, hogy ott más lapozni, más egy könyvet a kézbe venni, és
más meg mindig előtt az új előtt, amikor az e-könyvet
ezért ezt dolgoznak például olyan digitális hordozókon, csak azért még ez nem sikerült normálisan létrehozni, ami lapozható. Igen. Mert hogy talán ez hiányzik. Mindenesetre az e-könyv az nem tudta pótolni a könyvet, és a könyvnek azért van még egy tulajdonsága, hogy ez nem csak egy adathordozó, hanem egy tárgy is, amit ajándékba lehet adni. És azért a könyvek jelentős része ajándékkönyv, legalábbis a legtöbb könyv az a világon, vagy a nyugati világban november-decemberben fogy el, a teljes könyvforgalom harmada 3-4 hét alatt zajlik, ami azt jelenti, hogy könyveket adunk ajándékba, mert aki szeret olvasni, az könyvet vár ajándékba, és könyvet is ad ajándékba, és hát ez egy fájlokat meg nem lehet ajándékba adni, vagy hát lehet, de
megvásárolt, én megkaptam mondjuk nem ajándékba, de kaptam már megvásárolt e-könyvet például. Tehát átadták nekem azt a történetet.
Ja, persze, lehet, de mégsem.
Volt olyan könyv, nem ugye, az is kérdés, tudod, megveszed, helytakarékosság megint.
Ez egyre fontosabb.
Hát bezony. És akkor azt mondod, hogy a 600. vagy a 3000. könyved mellé elolvastad és betetted. Van olyan könyv, amit például te például többször elolvastál?
Van, éppen most olvasom a Háború és békét, amire nem gondoltam, hogy az újra igen. Neki fogok futni, de egyetemista koromban olvastam, most elkészült egy új fordítás, és megkaptam karácsony előtt, és pont azt a fajta olvasást akartam, hogy szépen elmerülni, lassan olvasni, és arra teljesen jó, és időről időre van, amit egyébként újra elolvasok.
Tehát újra leveszed, és akkor mondjuk, akkor, hiszen a történetet már tudod, még akkor is, amikor először olvastad, és valahogy
olyan dolgokat veszel benne észre, amit korábban nem vettél. Uh-huh. Szóval például nekem a 100 év magány olyan, hogy 10 évente elolvasom, úgyhogy most már szerintem a negyediknél tartok biztosan, vagy az időszerű, és mert 10 éves koromban még nem olvastam. És azt vettem észre, amikor legutóbb néhány éve olvastam, hogy teljesen más részekre figyelek fel, nem, olyan összefüggésekre, amit korábban átugrottam, úgyhogy nyugodtan lehet újra és újra olvasni.
Olvasok krimit, vagy mondjuk rejtőt.
Rejtőt már rég olvastam, de én nagyon szeretem. Azt mondják egyébként magyar tanárok, meg olyan emberek, akik szeretik rejtőt, hogy most jutott el odáig rejtő, hogy már nem értik a fiatalok. 20 éve még értették. Egyszerűen olyan nyelven tényleg beszél, amit ma már nehéz megfejteni. Hát ez mindenkivel megtörténik. Azt mondják, hogy körülbelül 70 év, amíg kortársnak érzünk egy szöveget, és utána már nehéz. És valószínűleg ez van rejtővel. Nem értik a poénokat, a helyzeteket. Szóval a rajongók még sokáig fogják olvasni, de már nem olyan népszerű.
Én például rajongó vagyok, tehát hogy...
De krimit azt rendszeresen, tehát azt én nagyon-nagyon szeretem. Most legutoljára Kondor Vilmosnak az új könyvét olvastam, és az is csodás.
Tudsz-e valami olyan dolgot mondani, nem kell a máról, hanem az elmúlt hétből valami, amit úgy tudnál ajánlani az embereknek? Ez lehet kultúra is, de lehet az, ezt például múltkor elmondtam, hogy azt gondoltam egy emberről, aki állt és szívta a cigarettáját az úton, hogy el fogja dobni a flaszterre, és megkeresett egy kukát, és beledobta abba, és azt mondtam, hogy ez egy jó érzés volt, hogy átment. Tehát van-e olyan dolog az életedben, amire azt tudod mondani, hogy ezt ajánlod másoknak?
Néhány hónappal ezelőtt Amerikában voltam, Kaliforniában, és elmentünk egy Szolvang nevű kis faluba, ami egy dán falu, egészen szürreális, a pálmafák között egy teljesen dán falu, és nem hagyott nyugodni ez az érzés, hogy erről valaki verset írt magyarul. De annyira valószínűtlen volt, hogy miért írna verset egy dán, kaliforniai dán faluról valaki, de végig, amíg ott voltunk, ez nem ment ki a fénybe, aztán elmentünk, és elfelejtettem ezt az egészet, és ma, hogy láttam a Facebookon, hogy Váradi Szabolcs 80 éves, beugrott, hogy ő írt erről egy verset, és egyszer ezt elolvastam egy folyóiratba, és ő a 80-as években ott járt, és erről a teljesen szürreális dologról írt egy verset. És most elő is kerestem, és meg is osztottam az oldalon, és válaszolt is rá, hogy tényleg így történt. És hát ez nekem egy nagyon jó érzés volt, hogy tudod, van egy csomószor, hogy tudod, hogy érzel, hogy valamire gondolni kéne, és nem találod azt a szálat. És előjött belőlem ez az érzés, hogy ott szenvedtem, vagy nem szenvedtem, de hogy egy órán keresztül egy dán cukrászdába ültem, és ezen gondolkodtam, hogy erről hol olvashattam. És közben azt mondtam magamnak, hogy biztos, hogy sehol. Szóval nagyon jó érzés volt, hogy ez megtörtént.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Mi megmondtuk előre, hogy
megmondtuk előre, hogy itt leszel, és megmondtuk előre, hogy jó lesz. Nagyon szépen köszönjük vendégünknek, Nyári Krisztiánnak. Ez volt a Megmondtunk előre Kapitány Ivánnal
és Hevér Gáborral
a Rádió Café 98.0-án. Sziasztok!
Sziasztok!